gerjesztett rezgőmozgás. Akkor beszélünk gerjesztett rezgőmozgásról, hogyha az itteni esettel ellentétben nem csak létrehoztam egyszer a rezgőmozgást, hanem folytonosan gerjesztem ezt a mozgást. Tehát például nem egy merev állványra van fölfüggesztve a test, hanem én lógatom, és a kezemet mozgatom. Tehát folytonosan a kezemmel erőt fejtek ki a testre, és ezáltal rezgésben tartom, vagy hát gerjesztem az ő rezgését. Azt hiszem, szemléletes mindenki számára gerjesztett rezgés, kényszerrezgés, kifejezés. Én kényszerítem rá, hogy ez mozogjon. Érdekes dolgok tudnak ilyenkor történni, amikor a rezgőrendszert kívülről valami rezgeti. Az egyenletei ott szerepelnek a kivetítőn, nézzük csak, tehát, hogy az M szere A az egyenlő rugóerő plusz közegellenállási erő plusz az FG gerjesztő erő. Na most milyen lehet ez a gerjesztő erő? Hát rázhatom én össze-vissza a tetejét ennek. Vagy valami szabályosság szerint. Hát az, hogy végig tudjunk valamit számolni, a lehető legegyszerűbb esetet kellene feltételezni. Nyilván rezgések esetén a legegyszerűbb az valami szinuszos függésnek a feltételezése. Tehát azt az esetet fogjuk megnézni, amikor az FG az valami F0-szor színusz omega G-szer T-vel egyezik meg. Tehát a gerjesztő erőnk harmonikus erő. Ez azt jelenti, hogyha én harmonikus rezgőmozgással mozgatom a kezemet föl-le, akkor történik ez meg. És valaki mondhatja, hogy ho-ho, hát a tanár úr, amikor a kezét mozgatja, akkor nem a testre hat erővel, hanem a fölfüggesztésre. Azért ezt egy nagyon könnyű belátni, hogy azzal, hogy én egy centit elmozdítom a kezemet, ugye egy centiszer D, ahol a D a rugó állandó, erőt fejtek ki extrán. Tehát ugyan közvetve, de a kezem mozgatásával, hogy föllel mozgatom, extra erőt fejtek ki a testre. Miért nem a testet mozgatom? Mert akkor a testet könnyen megfognám mereven, és akkor nem hagynám magától rezegni. És nem tudnék rá úgy erővel hatni, hogy közben hagyom is rezegni, ezért beszélek így, hogy a felső pontját mozgatom. De mindegy, most a konkrét testről áttérve erre a dologra, nagyon egyszerűen ez az egyenlet átrendezhető úgy, az előzőekhez hasonlóan, hogy a test gyorsulása az mínusz omega 0 négyzetszer x, ugye ez a rugóerőből származó tag, amit már ismerünk, mínusz 2 bétászor v, ez a közegből származ erő, plusz A0 szor színusz omega G szer T lesz, ahol az A0 az F0 per M. Ez az A0 szor színusz omega G T, ez ugye az a tag, ami a gerjesztő erőből következik. Az omega G a gerjesztő erő frekvenciája. Fontos, hogy ez az omega G, ez akár kisebb, akár nagyobb, akár egyenlő lehet az omega 0-al. Tehát én a gerjesztő erő frekvenciája, milyen frekvenciával mozgatom a kezemet? Most nagyon pici frekvenciával, most meg nagyon nagy frekvenciával mozgatom a kezemet így föl-le. Ezt a külső rendszer határozza meg, hogy milyen frekvenciával gerjesztem ezt az egészet. Nos, megint csak az a helyzet, mint előbb, hogy nem tudjuk levezetni, csak megmutatom a végeredményt, de azért körül szaglásszuk, hogy a hihető ez a végeredmény, az jön ki, hogy kis csillapítások esetén az XT függvény úgy néz ki, mint amit ide kivetítettem. Első pillanatra elborzasztó ez az egyenlet, második pillanatban azonban felfedezzük, hogy nem is olyan bonyolult. Mert nézzük csak, ez egy két tag összeg, itt van középtáján ez a plusz jel, ami szétválasztja a két tagot. Az első, egy sima szinuszos rezgés, valamilyen AG amplitudó, valamit még nem mondtam meg, majd mindjárt elárulom, hogy mennyi is ez az AG amplitudó, omega G körfrekvenciával, tehát a gerjesztő erő frekvenciájával. A második pedig ugyanaz, mint a csillapodó rezgőmozgásnak az egyenlete. Hú, elnézést, itt egy nulla index lemaradt, ez A0, ami itt van természetesen, A0 szor E ad minusz beta T. Az pedig egy csillapodó rezgőmozgás. Tehát, ha én ennek a testnek a mozgását vizsgálom, és rezgetem itt a kezemet, akkor ez úgy mozog, hogy az első tag leír egy omega G frekvenciájú, állandó amplitudójú rezgést, a másik pedig egy omega C frekvenciájú, csillapodó rezgőmozgást ír le. Tehát ennek a kettőnek az összege. Ugye nem lepődünk meg, hogy valami ilyesmi a megoldás, hiszen itt valójában a csillapodó rezgőmozgáshoz hozzáadtunk egy ilyen szinuszos tagot. Tehát, hogy a megoldásban is ezek jönnek vissza, az egyáltalán nem lep meg minket. Megjelenítve, ennek a rezgése olyan lesz, hogy az elején egy picit össze-vissza rezeg, amíg föl nem veszi az egyensúlyi helyzetet, utána pedig beáll egy állandó amplitudójú rezgésre. Na most ezt a bohózkodást lassan abba hagyom, mert én a kezemet nem tudom állandó frekvenciával rezgetni, bár, várjunk csak, még egy picit maradjon itt, mindjárt még mutatni akarok vele, de aztán erről csinálunk a laborban rendes felvételt is, amit bemutatnék, de előtte elemezzük ezt a grafikont. Ha nagyon sok időt várok, nagy T időre nézek, akkor az E-ad minusz beta T szorzó az nullához közel lesz. Tehát ez az összeg második tagja, a csillapodó rezgőmozgást leíró tag elhanyagolható lesz. Sok idő múltán egy állandó AG amplitudójú szinuszos rezgés marad fönn. Az elején még ott van az A nullszor E-ad minusz beta T amplitudóval csökkenő amplitudójú csillapodó rezgés is, és az omega C meg az omega G között nincs kapcsolat, tehát két akármilyen frekvenciájú rezgést adom össze, az az elején ez az össze-vissza rezgés. De ami igazán számít, az a hosszú távú dolog, hosszú távon valamilyen AG amplitudóra áll be. Akkor ez az AG ez a lényeges. Amit most mutatok meg, hogy ez az AG, ez hogy néz ki a rezgés paraméterei függvényében. Ez azt jelenti, hogy az AG, nézzék meg, az AG ilyen kissé bonyolult függvénnyel adható meg, nézzék csak, A0 per gyök, omega 0 négyzet minusz omega G négyzet a négyzeten, plusz 4 beta négyzet omega G négyzet. Hát ez már olyan, hogy ezt nem szóba illik mondani, hanem meg kell nézni a képletet. Ez írja le az amplitudót, aminek a függvényében, hát elsősorban az omega G függvényében. Tehát különböző körfrekvenciákra ez írja le az amplitudót. És ha ezt ábrázoljuk, akkor ezeket a görbéket kapjuk, amiket úgy hívunk, hogy rezonancia görbe. Na várjunk csak egy pillanatra, miért ilyen dudoros ez a függvény? Mitől lesz ennek omega 0 környékén egy dudora? Nézzük csak, itt ez a függőleges vékony vonal, itt omega 0-nál van behúzva. Kicsit zavar ez a díszítő vonal, de azért látszik, hogy ez omega 0, ami itt van igaziból. Hát ez nagyon egyszerűen látszik, hogy miért megy ott föl nagyon magasra. Azért, mert nézzék csak meg, omega 0 négyzet minusz omega G négyzet a négyzeten. Ha omega G egyenlő omega 0-al, akkor ez a tag itt a nevezőben 0. Márpedig, mivel négyzetre van emelve, negatív úgyse lehetne. Tehát látszik, hogyha omega 0 egyenlő omega G-vel, akkor a nevező nagyon pici lesz, és akkor nagy lesz a törtnek az értéke. Ezért van az, hogy amikor a gerjesztőerő frekvenciával megegyezik, vagy közel megegyezik a saját frekvenciával, akkor nagy amplitudók jönnek ki. Akár kicsi, akár nagy frekvenciáknál is jóval kisebb amplitudó lesz. Ez talán érdekes. Megpróbálom bemutatni, bár nem vagyok egy nagy pantomi művész, úgyhogy nem tudom a kezemet nagyon jól kontrolláltan mozgatni, de azért megpróbálom. Nézzük csak. Megpróbálom nagyon kis frekvenciával mozgatni. Ez még megy. Ugye amikor nagyon kis frekvenciával mozgatom, hát akkor persze tulajdonképpen a test leköveti az én kezemnek a mozgását. Valamekkora amplitudóval rezeg, ugye omega G egyenlő nullánál valamilyen magasságból indul ez a rezonancia görbe. Aztán mozgatom nagyon nagy frekvenciával. Nagyon nagy frekvenciával. Ugye akkor valamit rezeg, de az én mozgatási amplitudomnál sokkal kisebb amplitudóval rezeg. Ezzel szemben, hogyha ezt a frekvenciát nézzék csak, ugye ezt mértük ki szünet előtt kb. Egy másodperces periódus idő. Ha ugyanilyen frekvenciával mozgatom a kezemet, Szerintem a hátul ülők nem is igen látják, hogy én mozgatom a kezemet, mert csak pár millimétereset mozgatom, de ha pont ugyanezzel a frekvenciával mozgatom, akkor bekövetkezik a rezonancia katasztrófának nevezett jelenség. Hát annyira megnövekszik a rendszer amplitudója, hogy akár valamilyen nagyon rossz esemény is bekövetkezhet, például a lábamra esik ez a súly. De ezt a kísérletet már néhányszor elvégeztem, úgyhogy vigyáztam, hogy ne a lábamra essen. Na most, mi ennek az oka? Nem véletlen bohózkodok azzal, hogy a kezembe fogtam ezt a testet. Mert mi történik igaziból, most fizikailag, amikor ugyanazzal a frekvenciával rezgetem, mint az ő saját rezgése? Akkor mindig abban az ütemben adok hozzá egy kis energiát, amilyen ütemben ő mozog. Tehát mindig az lesz, hogy amikor ő fölfele mozog, akkor húzom én is fölfele. Amikor lefele megy magától, én is akkor engedem lefele. És ezért minden rezgéskor egy picit adok csak hozzá, de mindig jó ütembe adom hozzá, most azért már nem fogok bózkodni, hogy még egyszer lehessen ez a test, hogyha ugyanazzal a frekvenciával történik, akkor szépen az egymás után hozzáadott energia löketeim összeadódnak, és ezért növekszik meg ilyen módon ennek a rendszernek az amplitudója. Ezzel szemben, hogyha nem az ő ütemében mozgatom, akkor hol rásegítek, hol gátolom az ő mozgását, és nem alakul ki nagy amplitudójú rezgés. Ugye mindenkinek eszébe juthat például a hinta, tehát amikor mondjuk egy kisgyereket hintáztatunk, akkor ugye ott is mindig csak egy picit lökünk a hintán, csak jó ütemben kell lökni, és akkor azzal szépen föl tudjuk növelni a rezgésnek az amplitudóját, és nem fog lecsökkenni úgy, mint ebben az esetben. Na most várjunk csak. Itt a csillapodó rezgőmozgásnál egy idő múltán a környezet felmelegszik, mert a súrlódáson, közegáson keresztül hővé alakul a mozgás energia. Most mi a helyzet ennél? Miért nem csökken az amplitudója? Megmarad az amplitudó, ez az AG amplitudó, ez ugye állandósul. Hát azért maradhat állandó az amplitudó, mert ebben az esetben én mindig pótolom a veszteségeket. Tehát a külső rezgető erő, az én kezem mindig egy pici energiát hozzáad, amennyi elveszett a súrlódással, közegellenállással, és ezért nincs semmi probléma azzal, hogy állandó marad az amplitudója ebben az esetben. Na most erről a laborban csináltunk azért egy picit precízebb felvételeket, csak meg kell keresnem. A laborban ugye rendesen meg tudtuk ezt a kísérletet csinálni. Hát először csak egy csillapodó rezgőmozgás, de most vizes edénybe bemárta ugyanez a test ugyanezzel a rugóval. Nézzék csak ugye, ha nagyobb a közegellenállás, akkor mennyivel gyorsabban lefékeződik a testnek a mozgása. Ez még az előző, tehát a csillapított rendszerre vonatkozik, csillapított rezgőmozgásokra. Aztán csináltunk olyat, hogy a laborban van egy ilyen ketyerénk, amit túl sok alkatrészből áll ahhoz, hogy ide behozzak. Pillanat. Nézzék, ott fönt egy gép rezgeti a felső végét a rugónak, és nem a kezem, szabályosan, szinuszosan. Ott azzal a műszerrel pedig a rezgetési frekvenciát szépen precízen lehet állítani. Nézzék, most nagy frekvenciáról csökken a frekvencia, még jobban csökken, és amikor most már közeledünk a rezonancia frekvenciához, amikor éppen eltaláljuk a rezonancia frekvenciát, ez még nem az, most nézzék, akkor a fönti mozgatásnak az amplitudója ugyanaz maradt, de mégis ilyen sokkal nagyobb amplitudóval kezdett ez mozogni ez a test. Ezt jól kellett megtervezni, ezt a berendezést, hogy az a súly ne üsse ki az üvegedénynek az alját. Nem sok volt közötte. Na ezért se vállalnám ezt a kísérletet behozni, de hát üvegedény, víz, jelgenerátor, meg mindenféle dolgot ide be kellene hozni ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Nagyon kicsi frekvenciával, nézzék, mozog a teteje, de az alja is csak kb. Olyan amplitudóval mozog. Tehát valóban igaz az, ha eltaláljuk a saját frekvenciáját, akkor jelentősen megnő az amplitudója. Aztán, igen, hogyha ugyanezt pedig levegőben csináljuk, ugye levegőben kisebb a béta, kisebb a csillapítási tényezőnek az értéke. Nézzék, mindjárt eltalálja a rezonancia frekvenciát, a kollega, aki ezt végzi, és akkor itt is bekövetkezik az, hogy teljesen szétrázódik az egész, mert olyan nagy amplitudók jöhetnek létre a rezonancia miatt, amelyek már a rendszert kizökkentik a normál kerékvágásából, úgy mondják kicsit hangzatosan, hogy rezonancia katasztrófa következik be. Na most kérdés, hogyha a béta kisebb, itt a levegő esetében, ha béta kisebb, miért lesz nagyobb a kialakuló rezgésnek az amplitudója? Erre nagyon egyszerűen választ tudunk adni, hogyha megnézzük az egyenleteket. Mert nem elég csak érezni, hogy mi történik, ugye az egyenleteket is meg kell nézni. Nézzük csak meg azt az AG egyenlő csúnya formula egyenletet. Ha omega 0 egyenlő omega g-vel, akkor a nevezőbeli gyökjel alatti első tag az éppen nulla. És akkor csak az a 4 béta négyzet omega g négyzet marad a nevezőben. Ez azt jelenti, hogy omega g egyenlő omega 0-nál a bétával fordítottan arányos az amplitudó, hogyha ezt a formulát meg. Kisebb bétára nagyobb ennek a rezonancia görbének a csúcsmagassága. Tehát a levegőben sokkal nagyobb amplitudók alakultak ki, mint a vízben, mutatta ez, de hát ez a józan értékítéletünkkel is teljesen összevág ez a dolog. Igen, itt van valami számolási példa, de én nem a számolási példát szeretném megmutatni, hanem azt, hogy ezek a rezonancia jelenségek, ezek érdekes és néha veszélyes dolgokra is vezetnek. Valószínű sokan ismerik a most bemutatott felvételt. A Takoma folyó hídján 1940, nem tudom hányban, előbb talán ki volt írva, következett be ez a jelenség, megépítették ezt a hidat, az építőmérnök kollégák szépen betervezték a hidat elég teherbíróra, kiszámolták, hogy ott mekkora szelek szoktak lenni, azok a szelek mekkora erővel szoktak hatni a híd szerkezetre, és kiszámolták, hogy bőven kibírja a híd. Ennek ellenére már az átadása után is hullámzott néha ez a híd, de aztán egyszer csak nem sokkal az átadása után, egy szeles időben kialakult az, hogy ez a híd, hát nem tudom az itteni fényviszonyok mellett mennyire látszik az előadó teremben, azért talán látszik, hogy a híd szerkezete így megtekeredik, megcsavarodik, és most talán itt jobbak a kontraszt viszonyok, nézzék, egyre jobban megnőtt ez a csavarodó rezgése, ez a torziós rezgése. Figyeljék, nem sokára a lámpa oszlopok majdnem viszintesig be fognak hajlani ebben az esetben, és egy idő után persze ezt a híd szerkezete nem bírta, és leomlott ez az egész. És nem értették az emberek, hogy miért következett ez a jelenségbe. Hát a jelenségnek az volt az oka, később a vizsgálat kiderítette, hogy valamiféle rezonancia következett be, csak az nem látszott egyből, hogy mi rezonált mivel. A következőt mutatta ki az elemzés. Oldalnézetben mondjuk úgy nézek, hogy itt volt a híd, volt annak valami oldala. Fújt a szél. Ez valamekkora erőt jelentett. Ez simán kibírta a híd. A gond nem ez volt. A gond az volt, hogy itt, ahogy az oldalfallal találkozott a szél, meg az aljával, ilyen örvények váltak le erről az egész. Ezek nem is látszanak a felvételen. És úgy jött ki a dolog, hogy ezeknek az örvényeknek a frekvenciája egyezett meg a híd csavarási rezgéseinek a frekvenciájával, és ezért következett be. Nem volt ez a szél tornádó, vagy valami speciálisan erős szél. Egy olyan kellemetlen esemény következett be, hogy egy adott szélsebességnél, az adott alakú oldalfalnál éppen olyan frekvenciájú örvények alakultak ki, mint annak a hídnak a rezgéseinek a frekvenciája. Szerencsére elég lassan fúvódott föl a rezgés amplitudója, tehát az emberek le tudtak róla menni, ezt most nem tudom, talán egy újságírónak az autója, aki nagyon közelről akart fényképeket készíteni, most ebben nem vagyok biztos, hogy egy újságírója. Tehát valaki, aki ott nagyon kíváncsiskodott, annak az autója maradt ott és esett le, meg sajnos egy kiskutya benn volt az autóban, és az pusztult el ebben a szerencsétlenségben. És akkor mindjárt mutatja a felvétel, hogy hogyan omlik össze. Ez a rezonancia tehát nagyon veszélyes is lehet, nagyon meg tud növekedni ez a rezgéseknek az amplitudója, hogyha a jó frekvenciával rezgeti az ember a rendszert. Aztán persze mit csináltak? Újraépítették a hidat, az oldalfalát alakították ki máshogy, hogy ne legyenek ezek a kritikus frekvenciájú örvények, és akkor utána már nem volt ez a probléma a rezonanciával. Még egy dolog, amit szerettem volna bemutatni felvételről, valószínűleg ezt többen látták különböző helyeken, hogyha az ember éppen a kellő frekvenciával énekel rá egy üvegpohárra, eltalálja a rezonancia frekvenciáját, akkor el tud törni az üvegpohár. Persze ez kellő hangerőre is szükség van, és a kedves kollega meglehetősen büszke rá, hogy ennyire hangosan tudott kiabálni. Most, ha valaki buliban ilyennel próbálkozik, akkor egyrészt vigyázzon az üvegcserepekre. Ugye, mit csinál ez a kollega? Miért nyávog? Azért, mert változtatja frekvenciáját a hangjának. Nézzék, amielőtt kitörik az üveg, azelőtt a belehelyezett szívószál elkezd ugrálni, mert abban akkor annyira rezeg ennek az üvegnek, ez az üvegnek a fala, hogy kiugrik belőle. Szóval, hogyha valaki ezt meg akarja csinálni, akkor egy, vigyázzon az üvegcserepekre, kettő, hát elég nagy hangerő kell hozzá, és tartani kell egy frekvenciát. Na ez az, amiért ilyenre énekeseket szoktak fölkérni, nem átlagpolgárokat, hogy nagy hangerő és pontosan kitartott frekvencia. Meg még az is kell, hogy merev anyagú legyen az üvegpohár. Mert hogyha rugalmas az üveganyag, akkor nem fog elrepedni ettől. Úgyhogy hát nem tudom, hogy valaki megpróbálkozik-e a pohár széténekléssel, mint rezonancia jelenséggel, de nem olyan egyszerű ezt valójában megcsinálni, mint ami ennek első pillanatban tűnik ez a dolog. Ez a rezonancia tehát föllép a gyakorlatban, néha káros, mint például a híd esetében, de valamikor hasznos, valamikor a rezonanciát kihasználjuk. Mondok egy példát, amit mindenki használ, például a rádiónál, itt körülöttünk mindenféle frekvenciájú adásnak az elektromágneses hullámai mennek össze-vissza. A rádiónk antennája mindegyiket befogja, több-kevesebb hatékonysággal, és ebből hogyan választjuk ki a 105,6 MHz-es adást? Hát tulajdonképpen egy elektromos rezgőkör van benne kialakítva ezekben a vevő berendezésekben, ami ilyen rezonancia görbeszerűen egy bizonyos frekvenciájú bejövő rezgéseket kiemel a többiből. Nos, az nem mechanikai rezgés, most ezt nem tudnám egyszerűen bemutatni, de a mögötte levő elv az teljesen ugyanaz, mint itt. És ezzel ez például hasznos alkalmazása a rezonanciának.